Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Az a legfontosabb, hogy a választópolgárok menjenek el szavazni, mondta Sulyog Tamás köztársasági elnök a Távirat irodának, miután vasárnap Szegeden leadta szavazatát az Európai Uniós és önkormányzati választásokon. Az államfő rövid nyilatkozatában megköszönte azoknak, akik ma elmennek választani. Hozzátette, úgy gondolja, hogy a választásokkal hozzásegítjük a választópolgárokat ahhoz, hogy mindenki ki tudja fejezni akaratát. Sulyog Tamás kiemelte, ha a demokratikus akaratképződés megvalósul ma, akkor itt Magyarországon és az egész Európai Unióban nyugodtak lehetünk. Ez az első olyan európai választás, amikor van egy olyan téma, amely áthúzódik a tagállamok szinte mindegyikén. Mindegyik országban a háborúról szól a kampány, ez most összeurópai kérdés, mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, miután leadta voksait az európai parlamenti és önkormányzati választáson a főváros 12. kerületében. Újságírói kérdésekre válaszolva kifejtette, 2 lépésben lehet eljutni az ukrajnai békéig. Először ma meg kell nyerni Európában ezt a választást, melynek eredményét indokolt lesz úgy értelmezni, hogy az európai emberek véleményt mondhattak a háborúról és a békéről. Ez a munka egyik fele, a másik felét pedig a békét akaró amerikai embereknek kell elvégezniük az amerikai elnök választáson, tette hozzá. Minden választás a demokrácia ünnepe. Ezért minden budapestit arra biztatok, hogy éljen a szavazás lehetőségével. Különösen, ha azt gondolja, hogy Budapesten változásra van szükség. Mondta Vitézi Dávid főpolgármester jelölt Budapesten, miután leadta szavazatát az Európai Uniós és önkormányzati választásokon a 12. kerületben. Vitézi Dávid azt mondta, a választás eredményét tekintve bizakodó, de nem szeretne találgatásokba bocsátkozni. Budapesten meg kell haladni azt a fajta csatározást, amely az elmúlt években zajlott, és szakmai alapú új városvezetésre és változásra van szükség, jelentette ki. Az LMP és a Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester jelöltje sikeresnek nevezte az érdemi városfejlesztési vízión alapuló kampányát, amelyben a budapestiek mindennapi életét meghatározó témák kerültek napirendre. Mint mondta, Szentkirályi Alexandra, Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje visszalépése a programján és álláspontján semmit nem változtatott. Továbbra is úgy gondolja, hogy szakmai logika alapján szeretné vezetni a fővárost, és kizárja annak lehetőségét, hogy a Fidesz-szel vagy a demokratikus koalícióval szövetséget kössön. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán vasárnap 13 óráig a szavazásra jogosultak 34,58%-a adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán 13 óráig a szavazásra jogosultak 33,14%-a járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A részvételi adatok megoszlása rádiónk vételkörzetében vármegyénként a következő volt. Borsodabói Zemplén vármegye 31,63%, azaz 160.640 szavazó. Hajdú-Bihar vármegye 30,42%, azaz 128.707 szavazó. Heves vármegye 34,28%, azaz 80.899 szavazó. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 32,6%, azaz 94.260 szavazó. Nógrád vármegye 33,74%, azaz 51.379 szavazó. és végül Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 30,24%, azaz 131.655 szavazó. A vármegyék közül a részvételi arány 13 órakor Veszprém vármegyében volt a legmagasabb, 34,43%, ami 96.777 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt 30,24%, 131.655 szavazóval. Végül az időjárásról. A felhős tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, a napsütést időszakosan fátyol felhők szűrhetik. A délután során az északnyugati tájakra újból záporok, akár heves zivatarok érkezhetnek. Az északnyugati-nyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viszont erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 27 és 33, késő este 20 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő, és néhány szó a most következő műsor elé, miről is hallanak, ha velünk tartanak. Elsőként egy útmenti feszület megújulásának történetét ismerhetik meg, majd elkalózoljuk önöket Egerszalókra, ahol nemrégiben megszépült a magyarok nagyasszonya szobra. Irány tehát most a Mátra egyik gyöngyszeme parád. A most következő riportot szerkesztőtársam Farkas Erzsébet készítette.
Mudriczky Józseffel, Parád település polgármesterével beszélgetek. A riportunk apropóját egy örömteli esemény adja, hiszen felújításra és megszentelésre került a bodonyi elágazásnál településükön található kereszt, amelyről mit is lehet tudnunk azon túl, hogy a bodonyi elágazásnál található.
Igen, köszönöm a megkeresést, és tényleg nagy öröm számunkra a közösségnek, hogy meg tudtuk újítani ezt a keresztet, de én egy kicsit messzebbről indítanék. Minden közösségnek fontos, és minden település számára rendkívül fontos, és nincs ez másképp Parádon sem, a szimbólumok. Azok a szimbólumok, amik végigkísérték a település fejlődését, településen élők útját, és hát talán a legfontosabb nálunk a több mint 250 éves műemlék templomunk, ami Szent Otília védőszentsége alatt áll. A templom mellett számtalan Mária képoszlop van a település környezetében, illetve hát számos kereszt is az út széleken, így a bodonyi elágazóban is található egy nagyon régi, ezek főképpen az 1800-as években megépített keresztek, amelyek hát mindig szépen kísérték a település életét. Az én nagymamámék is arra tanítottak, ha egy kereszt előtt haladunk el, akkor vessünk keresztet. És visszagondolva erre a cselekedetre, ugye ez egy nagy fegyvertény a tekintetben, hogy ne felejtsük el az identitásunkat, azt, hogy kik vagyunk, keresztény palóc emberek vagyunk. Ez fontos. Minden egyes kereszt erre emlékeztet bennünket. Hát sajnos ez a kereszt, ami a bodonyi elágazóban volt, egy vihar kapcsán idén január 25-én ledőlt. Ezt a keresztet annak idején 1800-as évek derekán Lászka József állította az Isten dicsőségére.
Lehet tudni, hogy milyen apropóból?
Hát az Isten dicsőségére. Ez áll a táblán, más felelhető anyagot nem találtunk hozzá. Gyakorlatilag a kereszt eldőlése után azonnal keresni kezdtük a megoldást, hogy lehet ezt megújítani, hiszen már csak a látvány hiánya is fusztrált bennünket, és én akkor fogadalmat tettem, hogy a pünkösdrendnek a keresztnek állni kellene. Hát ez hál' Istennek össze is jött, gyakorlatilag megtaláltuk a Demjénben működő érsekikő Kft-t, aki rövid határidővel vállalta a kövek levágását, lecsiszolását, és nem is túl hosszú idő múlva elszállíthattuk ide Parádra. Helyi összefogás eredményeként a régi kereszt elbontásra került, gyakorlatilag a telek sarkába, ahol ez a kereszt állt, egy gödörbe eltemettük. Azt gondoltuk, hogy nem lesz jó, ha a Patakmartra kerül, ha a Szemetesbe kerül, a keresztnek ott kell lenni, ahol az eredetileg is állott. Úgyhogy a régi kereszt is ott van, csak egy kicsit a föld alatt.
Akkor ha jól veszem ki a szavaiból, ez a kereszt egy teljesen új kereszt.
Ez a kereszt teljesen új, igaz, hogy a kövek tekintetében. Tehát az alapozás követően a levágott köveket helyi kőműves ember segítőkkel összeállította, és hát az a test, a felirat és a keresztet borító lemezbádok borítás az a régi keresztről került rá vissza, csak fölújítva. Lefestve, átfestve, kiegyengetve, és hát azt gondolom, hogy ugyanolyan jól sikerült, ugyanolyan szép lett, mint az előző keresztünk. Hagy említsen meg a segítők nevét, hiszen ez rendkívül fontos egy település életében. Tehát, mint említettem, Lászka József volt, aki az eredetit állította. Az ideit, a mostanit, hát az összefogás során ugye az anyagi forrásokat a Parádi Nagyközségi Önkormányzat állította ki, és hát önzetlen segítőink voltak Fejes Alsó László kőművesként, az ő fia, ifja Fejes László, Hegedűs Imre, Pintér László és Kucsera György. Ők munkájukat adták a kereszt felállításához, illetve el kell, hogy mondjam, hogy a test megfestéséhez és a felirat újrafestéséhez Bíró Ernő volt segítségünkre. Gyakorlatilag így Pünkösdre a kereszt felállításra került. Majd amikor ez elkészült, akkor kértem a helyi plébánosunkat, plébániai kormányzónkat, Dombi atyát, hogy a projekt zárásaként szentelje meg a keresztet. A múlt hétvégén első áldozás volt a településen, és az első áldozást követően egy szép eseményként atya megáldotta a keresztet. Úgyhogy reméljük, hogy hosszú ideig fogja segíteni a parádiak identitás őrzését, hagyományok őrzését és hát a katolikus hitet itt a Bodonyi elágazóban lévő keresztünk.
Megemlítette, hogy megáldásra és megszentelésre került a kereszt, egészen pontosan kiáldotta és szentelte meg.
Hát a helyi katolikus vezetőnk Dombi Ferenc atya, plébániai kormányzó, aki a környékben 7 településnek is papja, rendkívül nagy szívügyének tekinti a parádi egyházközösséget, mindent megtesz azért, hogy a közösség szépen fejlődjön, és hát itt a hétvégén az első áldozás után szentelt időt arra, hogy a kereszt megszentelésre kerüljön.
Feliratot is említett a kereszttel kapcsolatban. Milyen feliratot találhatunk ezen a kereszten?
Hát a kőbe vésve volt egy felirat, amit részben tudtunk olvasni. Ezen az áll, hogy állította Lászka József az Isten dicsőségére 1800. Gyakorlatilag az 1800-as évek pontos száma nem ismert, nem olvasható ki a keresztbe vésve. Viszont abból következtetünk arra, hogy ez lehetett az időszak a 1800-as évek dereka, hiszen a településen az iskola elágazójánál is van egy kereszt, amit szintén Lászka József állítatott, és azon olvasható, hogy 1853. Tehát valószínű, ezek egy időbe, vagy közel egy időbe keltezhettek, így a kereszten ez olvasható. Sajnos ugye ez most már csak fénykép tekintetében maradt meg, hiszen a föld elfette a régi keresztet, de mindenképpen szeretnék egy kis táblával megemlékezni a kereszten arról, hogy eredeti szövegben az állott a kereszten, hogy ami a régi kereszten is volt, hogy az Isten dicsőségére állította Lászka József az 1800-as évek derekán, és hát a kereszt megújításában részt vettek Fejes Alsó László kőműves, illetve hát fia, ifja Fejes László, Kucsera György, Pintér László, Hegedűs Imre és Bíró Ernő, valamint Parád Nagyközség Önkormányzata. Ez egy kis táblára vésve a keresztre fölcsavarozásra kerül a következő napokban.
Tehát akkor ez még a közeljövő feladata.
Így gondolom, igen.
Azt említette, hogy januárban történt ez a sajnálatos esemény, hogy kidőlt a kereszt az időjárási viszontagságok miatt. Ön elgondolta és kigondolta, hogy milyen jó lenne a Pünkösdre állna ez a kereszt. Gondolta volna annak idei januárban, hogy mindez Pünkösdre meg is valósul majd?
Hát szeretünk olyan terveket készíteni, amik megvalósíthatók. A legnehezebb az volt megtalálni a lehetőséget arra, hogy ki az, aki képes arra, hogy egy ilyen méretű kőfaragást elvégezzen.
Ekkora nagy a kereszt? Elég
3
nagy?
3 méter 40 centi magas. Hát gyakorlatilag ezek a méretek vannak az utak szélén, ezért ez nem egyszerű munka, de Demjénben ezt szépen megoldották, tényleg profi módon kivágták a követ, és hát az összeállításnál minden nagyon jó passzolt.
Ha már Parát település vezetőjével beszélgetek, mit tapasztal a felállítás és a megszentelés óta? Mit szólnak a parádiak ehhez a megújult új kereszthez?
Mindenképpen örülnek neki. Kaptunk érte sok dicséretet, és elmondták, hogy mennyire fontos ez mindenki számára, és ilyenkor derül ki mi számomra is, hogy bizonyos szimbólumok mennyire fontosak egy település életében, hogy amikor eldőlt, akkor egy kicsit pessimisták voltak, hogy már nem lesz ilyen, de amikor látták, hogy elindultak az alapozási munkák, látták, hogy na áll a lába a keresztnek, mert tehát kötési idők is voltak, ugye technológiai időket meg kellett tartani, akkor kezdtek bízni benne, és akkor kérdezték, hogy de olyan lesz, mint a régi, pontosan olyan lesz, és sikerült ezt megvalósítani, hiszen majdnem méretpontos másolata az előzőnek, tehát a méretét tekintve föltérképeztük a követ, fölmértük, és azokat a méreteket vágattuk a KFT-nél. Hát gyakorlatilag a test és a virágtartó, a gyertyatartó benne, az pedig a régi keresztről került át, csak felújítás után, festés után.
Apropó, ha már virágtartót és gyertyatartót említ, akkor milyen a környezete a keresztnek? Az is megújult?
Hát a környezete, úgy gondolom, hogy eddig is rendben volt. Előtte egy térköves járda van, ami a bodonyi buszmegállóhoz vezet. A porta, amin a kereszt áll, az pedig az önkormányzat területe, a tájházunk foglal helyet rajta, úgyhogy egy zöld terület, diófa, tuják és sövény van a környezetében. Tehát úgy gondolom, egy szép környezetben állt ez a kereszt mindig is, és ezután is úgy fog.
Személyes kötődése is van ehhez a kereszthez, és keze munkáját is dicséri néhány részlete ennek a keresztnek. Most nézzük az előttünk található okostelefonon a keresztről készült képeket. Bizony, tényleg szép lett ez a kereszt, kedves polgármester úr.
Hát köszönöm szépen, és majd helyszínre is kimegyünk. Nyilván vessünk egy keresztet a kereszt előtt.
Szó szerint.
És hát csodálják meg, nézzék meg, hogy mi az, ami megvalósult, hiszen a látvány mindennél többet ér, elmondva minden más egy kicsit szubjektív, de van kötődésem a kereszthez. Itt a felújítás során én is bekapcsolódtam a keresztet újító önzetlen csapatba, és hát kalapáltunk, festettünk, csillagokat vágtunk ki, hogy a régi fényét vissza tudjuk állítani a keresztnek. Hát úgy gondolom, hogy életem során, amikor elhagyok a keresztet, ez mindig eszembe fog jutni.
Riportunk végén személyes, szubjektív véleményére is kíváncsi vagyok, mit érzett akkor, amikor a megáldás és a megszentelés szép pillanatait átélte. Mi fogalmazódott meg önben?
Nyilván örültem neki nagyon, és hát köszöntem mindenkinek, aki tudott ebben segíteni, vagy hozzátett, és ha más nem, csak biztató szavakat. És hát igazából ezek a biztató szavak, ezek a megvalósulások, ezek az örömök erősítik az embert abban, hogy érdemes ezt csinálni, amit polgármesterként egy településen végez az ember, és hát folytatni kell, mert bármi ilyesmi van, akkor nekünk első számú vezetőknek kutya kötelességünk azt meglépni, és legjobb tudásunk szerint szervezni, hogy minden szépen és úgy működjön ebbe a településbe, hogy azt ránk hagyományozták elődeink.
Mudricki Józsefnek, Parát település polgármesterének köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
És van még a tarsolyunkban némi néprajzi adalék a nemrégiben megújult Parádi útmenti feszület történetéhez. Ezt Csortos Béláné nyugdíjas tanítónő mondja el.
A népi hagyományként úgy van, hogy ez a keresztútnál lévő kereszt Bodony és Parád érintésével. De előzőleg már bizonyára, hogy hallottak róla, hogy kiállította a keresztet és a történetét is. Én egy nagyon kedves hagyományt tudok hozzáfűzni, amit tulajdonképpen a lucanapi szokásokhoz kapcsolódóan több éven keresztül mi a gyerekekkel el is játszottunk, meg is tettük, mert nagyon tetszett nekik. Az a történet, ami a lucahoz fűző, ugye az év legrövidebb napja és varázslatos alkalom, mikor elindultak a templomba, Parádon, Bodonyba és a környéken, ez igaz történetek és elmondások alapján bekenték az ajtó félfát fokhagymával, ott hagyták a angyalkolbászt a tűzhelyen. Az angyalkolbászt az az, hogy a disznóvágáskor nem füstöltek fel egy kis darab kolbászt, amelyet nagyon kevés vízzel, mindannyian bizonyára ismerték ezeket a nehéz oldalú vaslábosokat és a fedőt, oda húzták a tűzhely csöve mellé tulajdonképpen, lassan forrogatott, és már ők nagyon tudták, hogy mikor mennyi vizet kell rátölteni, hogy mire hazaértek, abból elpárolgott a nedvesség, és a saját zsírján a kolbász megsült, és azt angyalkolbásznak hívták, mert éjfél után megehették. Na most ehhez kapcsolódott az a történet, hogy vitték ugye a templomba a lucaszékét, vitték a lukas kanalat, amivel, hogyha felállt a leghátsó padba, kezébe vette a kanalat, aki kíváncsi volt rá, az megláthatta, hogy ki a boszorkány a településen.
Ez december, ugye?
Ez december 13, és ehhez kapcsolódik tulajdonképpen az a fajta nagyon érdekes történet, ami megtörtént, hogy úgy mentek a fiatalok, a gyerekek, hogy a zsebükbe két kis fokhagymát is illesztettek, és mákot tettek még. Na most ebbe az volt a különlegesség, hogy vége volt a misének, és most valaki, mindenki képzelje el az akkori időknek a sötétségét, a hatalmas havat, a hideget, a kucsmát, a bundát. Végre kijöttek a templombajtón félelemmel tele. Ide értek, mert ez a kereszt tulajdonképpen egy 150 méterre van, a keresztút a templomtól, és akkor a szokás szerint ezt a mákot szét kellett dobálni, de nagyon gyorsan a zsebükből, hogy ők futottak hazafele. Mire hazaértek, akkorára a boszorkányok összeszedik a mákot, és őket ne érjék utol. Ezt a hagyományt mi megőriztük, mi több alkalommal játéképpen a kisgyerekek nagyon élvezték, amikor a szürkületbe, vagy akár lucanapján megtettük. Ennyit tudok róla, és ezt a történetet Sonfai Tiborné, aki nálunk tanított hosszú ideig, és a parádi hagyományoknak a nagy tudósa volt, őtől letudtam, én meg tovább vittem, mint fiatal tanító.
Az elmúlt percekben Csortos Béláné nyugdíjas tanítónőt hallották Parádról. Május 30-án 17 óra 30-kor kezdődött az az ünnepség, melynek során megáldották Egerszalókon a magyarok nagyasszonya szobrát, valamint a körülötte kialakított díszteret is. Erről Árvai Zoltán plébánost kérdeztem. Legutóbb még tavaly ősszel voltam itt az egerszalóki plébánián Árvai Zoltán atyánál, akkor a lurdi barlangról beszéltünk, de azért belengedted már a következő témát, ami elérkezett, mégpedig az akkor éppen hiányzó, de már visszakerült Szűz Mária szobor. Hogy hívják ezt itt a helyiek? Jól mondom, hogy Szűz Mária?
Szűz Mária, de magyarok nagyasszonya, pontosabban, és ez a szobor, amelynek a története visszanyúlik 1993-ra, 31 évvel ezelőtt volt ennek első megáldása, még dr. Selegi István érsek atya által a nyári ifjúsági találkozó lelki gyakorlat keretében, és akkor hát maga a művész, az alkotó Pusztai Ágoston is jelen volt, akinek szobrai, köztéri szobrai Egerben is ismertek, de itt Egerszalókon nem ez az egyetlen, hanem a temetőben is egy temetői keresztnek a korpuszát ő készítette. Sajnálatos módon most nem lehet itt jelen ezen az ünnepségen, de pár nappal ezelőtt volt nálam személyesen, és nagyon nagy örömét fejezte ki, hogy gondunk van a szoborra, ennek az állagára, nem hagyjuk pusztulni menni, és hát a Szűzanya, tudjuk, hogy mindig is az egerszalókiaknak egy fontos égi pártfogójuk volt, már a középkori templom Mária tiszteletére épült. Jelenlegi templomunk is, ami 14 év múlva lesz kerek 300 éves, a kegy templom, Szűz Mária szent neve, templom. Tehát itt mindig úgy tartották a szalókiak, hogy valahol Mária köpenyében vannak, Mária köpenyének az oltalmát, anyai gondoskodását élvezik. Hát ezért is fontos számunkra ez az ünnep, hogy egyházközségi világi elnökünk kezdeményezésére elindult ez a folyamat, ennek a szobornak és környezetének rendbetételére. Az eredeti úgy nézett ki, hogy három nagy riolittufa kő volt, és a középsőn állt maga a szobor. Nos, hát ezt az idő vasfoga sajnos hát nyilván tönkretette, benőtte a futónövény borostyán, repedezni kezdett, mállani a kő is, hát maga a szobor is sajnos elég hamar befeketedett, tehát elszíneződött, úgyhogy hát ezt is most egy nagyon szép patinázás eljárással restaurálta egy itteni helybéli, egyébként önkormányzati képviselő tag. És az a gondolat, ami az alkotónál is jelen volt, hogy ez a három kő jelenítse meg a magyar nemzeti címerünkből a hármas halmot vagy hármas hegyet, tehát ezt megtartottuk, viszont a kő anyaga szilárdabb lett, talán reméljük tartósabb is lesz, hosszabb életű, és ugyanúgy a középső nagyobb kőn helyezkedik el magyarok nagyasszonya alakja. Illetve most még annyiban módosult és kiegészült ez a mostani projekt, hogy egy falat építettünk, emeltünk a szobor mögé, amely a maga hármas ívű tagozódásával szintén ezt a gondolatiságot, a hármas halmi gondolatot kívánja egy kicsit számunkra jelezni. Tehát voltak éppen, ez adott okot, hogy már voltak éppen a Covid időszak alatt 2021 őszén elkezdtük a társadalmi munkában, így egyházközség egy-két tagja, a helyszínnek a tisztítását, tehát a kőzetnek a megszabadítását ettől a elburjánzó futónövénytől, és aztán láttuk, hogy hát itt azért komolyabb a baj, és akkor már így indultunk neki, hogy megterveztetnék egy kicsit, ugye a dísztér jelleg mutat meg, de úgy, hogy beleépüljön ugye a falu képébe is, tehát hogy valahogy a településkép beleharmonizáljon, illetve hát maga ez a kis fal, ami szép hátteret is, meg kiemeli a szobrot, tehát így biztosít ott a téren, ez is igazodik a 5 évvel ezelőtt átadott új református templom stílusához.
Most kiszakítottál az életedből a sürgés forgásból egy pár percet, hogy riportot adj, mert azért zajlik itt az élet, várjátok az egri és a képjú kórust. Dr. Csizmadia István főesperes fogja megáldani majd a szobrot. Ilyen nagy ünnep ez Egerszalók, az Egerszalóki Egyházközség életében?
Nagy ünnep, mert voltak éppen, tehát 31 évvel ezelőtt volt az első megáldás, most a második megáldása a szobornak. Ez azért, hogy mondjam, egy elég távoli múlt, hogyha úgy vesszük, 3 évtized. És hát, ha belegondolunk, hogy ez idő alatt mennyien már ugye az örök mezőkre jutottak. Tehát már szemtől szembe láthatják ugye a Jóistent, a Szent Háromságot, és ott a Szűzanyát is, és az összes szenteket örvendezhetnek együtt. Tehát, hogy hát sokan bizony már a temetőben nyugszanak, akik akkor jelen voltak. Tehát megfogyatkoztunk, de akik vagyunk, ez a kis maradék, mi azért örülünk ennek az ünnepnek természetesen. Hogy ne örülnénk, hiszen hát pont ez a lényeg, hogy magyarok nagyasszony jelzi számunkra ezt, hogy nem szabad visszamaradni a vallásosságunknak, visszafejlődnie, inkább erősödnie kell, és hogyha Máriára tekintünk, akkor biztos, hogy erősödik is a hitünk, a szeretet, hogy a Mária által eljutunk fiához Jézushoz, és voltak éppen ez a hitünket erősíti meg most, úgy gondolom, akik eddig is hittek, azok talán én úgy gondolom, hogy még jobban fognak hinni. Mária hathatós közbenjárásában is, hogy velünk van Mária, velünk van az Úr, és hát akik pedig nem hittek, azoknak is egy hírértékű esemény, hogy hát no, hát mi van itt Egerszalukon? Hát nem csak a gyógyvizes fürdő turizmusról szól itt az élet, nem csak a borról szól az élet, nem csak a bulikról szól az élet, hogy mindig csak ugye a turistáknak programokat készítenek, és hogy legyen valóban mindig valami élvezetes, látnivaló, szórakoztató, hanem most akkor hát Mária. Ő rá tekintünk. És hát ő volt eddig is, szoktuk mondani, hogy a hazánknak a nagy megmentője vészes időkben, történelmi helyzetekben, amikor akár török lúlt, ugye lúlta itt a országot, és hát akkor is és máskor is, tehát amikor Máriához folyamodunk, Máriához kiáltunk, Mária segítségét kérjük, akkor tényleg ez a ősi tapasztalat a magyar keresztény népünknek, hogy Mária megsegít. És most is ezt kérjük, hogy segítsen meg ebben a nehéz időszakban, mert most sincs könnyű időszak. Ez is szétszilálja sokszor a családokat, családokat, fiataloknak is, de mindenkinek egy sajnos, hogy hitünket sokszor nem ugye elősegítő, vagy hát, hogy hitben megerősítő eseményeket, vagy élményeket élünk át, hanem sokszor, amik gyengítenek minket. Úgyhogy erre igen nagy szükségünk van erre az ünnepre.
Az egerszalóki magyarok nagyasszonya szobor megújulásáról és megáldásáról Árvai Zoltán plébánost hallották, és ezzel már a Krisztus kereszt az erdőn véget ért, de mielőtt elbúcsúznék, szokás szerint közzéteszem felhívásunkat, tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek bennünket elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánradio.hu címre várunk. Most megköszönöm figyelmüket, és búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Fehér József nevében is. Új adással mához 2 hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tigovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort szombaton 21 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi rovatunkat. Az elmúlt héten dr. Kovács Norbertel, a Pécsi Tudományegyetem neurológiai klinikájának igazgató helyettesével, a Magyar Tudományos Parkinson Társaság elnökével beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Kérem, tartsanak velünk!
A Parkinson betegek virágnapja alkalmából a Pécsi Orvosi Karon készült egy részletes sajtóanyag a betegségről, hátteréről, az aktuális kutatási eredményekről. Ez egyébként a leggyorsabban terjedő neurológiai betegség, amely sajnos egyre gyakrabban jelenik meg a fiatalabb korosztály körében is. Az oka ugyebár ismeretlen, de a kezelésével kapcsolatban egyre több ígéretes lehetőségről, módszerről számolhatunk be. Egyetért ezzel, professzor úr?
Igen, csak annyit pontosítanék, hogy ugye leggyorsabban növekvő idegrendszeri betegség, amit az idegsejteknek a folyamatos pusztulása okoz. Tehát van egy másik nagyon gyorsan terjedő idegrendszeri betegség, azok a traumás agysérülés, a balesetek által okozott agykárosodás, de a természetes betegségek kialakulásai között a legnagyobb növekedési arányt mutató idegrendszeri megbetegedés az a Parkinson-kor jelenleg.
Mit tudunk róla?
Jelenleg azt kell, hogy mondjuk, hogy a betegeknek egy jelentős részének ismeretlen az oka. Vannak nagyon-nagyon ritkán genetikailag az örökletesen meghatározott korformák, de ezek relatíve ritkák, a fiatalkori betegeknél szokott előfordulni. Úgy gondoljuk, hogy a növekvő környezeti ártalmak lett az elsődleges oka annak, hogy miért duplázódik meg 20-25 év alatt a betegek száma világszerte. Tudjuk azt, hogy már a 17.-18. században is voltak Parkinson koros leírások, de nem mondhatjuk azt, hogy csak a növényvédőszerek, de úgy gondoljuk, hogy az egyre gyakrabban alkalmazott kemikáliák, itt beleértve különféle mesterséges ízesítőanyagok, tartósítószereknek is szerepe lehet.
Annak mi lehet a magyarázata, hogy egyre több fiatalnál jelenik meg ez a betegség?
Pontosan nem tudjuk, hogy miért, de korábban, amikor elkezdtem dolgozni, akkor kuriózum számba ment, hogyha valaki 30 éves korában lett parkinsonos. Most azért havonta több új beteget látunk, aki ilyen fiatalon kezd meg a betegség pályafutását. Nagy összesség a környezeti ártalma. Tudjuk azt, hogy vannak olyan dolgok, amik védenek a Parkinson kor ellen. Ilyen lehet például a dohányzás is. Tehát ez egyik oldalon a dohányzás ugye tüdőrákot okozhat, tüdőbetegségeket, szívbetegséget, stb. Ezzel szemben nem tudjuk milyen mechanizmussal, de valamilyen szinten a kávéhoz hasonlóan véd a Parkinson kor ellen. Ha valaki leszokik a dohányzásról, akkor jót tesz a szívérrendszerének, viszont a Parkinson kor előfordulás esélye megnőhet.
Furcsa ellentmondás.
Nem tudjuk, hogy miért így van, viszont az élet az ilyen, tehát vannak olyan dolgok, amik egyszerre pozitív és negatív hatással rendelkeznek, ilyen lehet a dohányzás is. Ha tudnánk, hogy mi, lehet, hogy a nikotin, lehet, hogy nem a nikotin, hanem valami más vétet a Parkinson kor ellen, akkor lehet, hogy meg tudnánk előzni több száz honfitársunknál a betegség kialakulását.
Az igaz, hogyha minél fiatalabb korban jelenik meg, annál drasztikusabb az előmenetele?
Maga a betegség sok. Én nagyon sok parkinsonos beteget kezelek, nem tudnám azt mondani, hogy két egyforma beteg lenne, két egyforma betegség lefolyás. Tudjuk azt, hogy vannak olyan dolgok, amik kicsit segítenek. Tehát, hogyha valakinek remegése van, nyugalmi remegése, a nyugalmi remegéssel járó parkinsonos betegek általában lassabb a betegség lefolyása. Azt viszont tudjuk, hogy a gyógyszeres kezelés néhány évig hatékony tud lenni, és a fiatal betegeknél vannak olyan adatok, hogyha nagyon gyorsan, nagyon nagy mennyiségű gyógyszert adunk, akkor kialakulhatnak bizonyos motoros mozgással kapcsolatos komplikációk, melyeket a gyógyszerek okoznak. Idősebbeknél sokkal lassabban, később ritkábban alakul ki.
Remegéssel, izommerevséggel, mozgáskoordinációs zavarokkal, hangulatváltozással jár. Azt is tudjuk, hogy ha ideje korán felismerik, akkor a kezeléssel viszonylag hosszan elnyújtható ez a betegség. Csak hogy amikor ezek a tünetek megjelennek, akkor már lényegesen korábban benne van az ember szervezetében ez a kór.
Az utóbbi 15-20 évben került felismerésre az, hogy a betegség az nagyon-nagyon lassan, akár több évtizedet az első mozgással kapcsolatos tünetek megjelenése előtt is kialakulhat. Jelenleg a Parkinson-kor diagnózis a klinikai, ami azt jelenti, hogy bizonyos izommerevség, meglassultság, esetleg nyugalmi remegésen alapszik. A legelső tünetek általában a szubstancia nigra, azaz a fekete mag, a dopamin termelő idegsejteknek a 70-80%-os pusztulás után jelenik meg. Úgy gondoljuk, hogy 10-15 15, akár 20 éves olyan intervallum van, amikor már elindul a Parkinson-kor, szövettanira kimutatható lenne, viszont még nem okoz mozgása kapcsolatos tünetet. Ha ezek az esetek felismerhetők, és lenne olyan kezelési lehetőség, amivel ki tudjuk védeni azt, hogy átmegy Parkinson-korra, akkor a honfitársainak a nagy részén megelőzhető lenne ez a betegség. Pontosan ugyanezt csinálják a cukorbetegségnél is. Ott is vannak olyan állapotok, amik a cukorbetegség előszobájának hívnak, és hogyha ez felismerésre kerül, megfelelő gyógyszeres, életmódi, étrendi kezeléssel megelőzhet az, hogy kialakul a cukorbetegség.
A felismerhetésnél jut eszembe az a bizonyos fecskefarok jelenség. Mi értendő ez alatt?
Említettem, hogy a Parkinson-kor egyik típusos tünete a fekete mag, azaz a dopamin termelő idegsejteknek a központjának a pusztulás. Ez az, amit egy nagyon jó minőségű, minimum 3 teszmás MR képes azonosítani, és ez a pusztulás jelenteni azt, hogy ez a fecskefarok jel eltűnik az MR képről. Ez az, ami mondjuk a idegrendszeri pusztulására a parkinsonizmusoknak egy alapillére.
De hogyha ez létezik, akkor ez azt jelenti, hogy szűrővizsgálattal, azzal a bizonyos MR vizsgálattal korán ki lehet szűrni, nem?
Pontosan, de az, hogy ez hány százalékos, minden egyes vizsgáló eljárásnak van egy úgynevezett specificitás és szenzitivitás, ami azt jelenti, hogy mennyire specifikus és mennyire érzékeny. Ezek az adatok még nem ismertek. Hogyha ezt pontosan tudnánk, hogy 90 vagy 95 vagy 100 százalékos, akkor tudnánk ezt alkalmazni egy rutinszerű mérésként, illetve megelőző vagy szűrő technikaként. Jelenleg még nem tudjuk pontosan azt, hogy melyik beállítás az, amely legpontosabb, és mennyire érzékeny ez a fajta jel, de úgy gondoljuk, hogy egy 90%-os specificitással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy akinél ez kimutathat ez a probléma, azoknál nagy-nagy valószínűsége a Parkinson-kor, vagy egy másik parkinsonizmusra járó idegsejtpusztulásra rendelkező kórkép áll fönn.
Mit értünk egyébként ígéretes új módszerek kifejezés alatt a kezelés során?
Jelenleg is már vannak olyan gyógyszerek, nem feltétlenül mindegyik Parkinson-kor elleni gyógyszer, amire azt gondoljuk, hogy az idegsejteknek a túlélését megnöveli Parkinson-korban. Vannak olyan Parkinson-ellenes gyógyszerek, ilyen MAO enzimgátlók, amikről azt gondoltuk, állatkísérletekben is működik, embernél viszont nem nagyon. És valószínűleg azért nem működnek ezek a gyógyszerek, azért nem tudjuk kimutatni az idegsejtnek a védését, mert amikor már elkezdik ezeket a gyógyszereket adni, addigra van az idegsejteknek, ebben a fekete magban levő idegsejteknek 70-80%-a már károsodott. De vannak olyan cukorbetegség, diabetes mellitus elleni gyógyszerek, ezek ilyen speciális receptorokon ható gyógyszerek, amikről szintén azt gondoljuk, és vannak olyan kísérleti és emberi kísérleti adatok is, hogy védhetnek a Parkinson-kor lefolyásával szemben, illetve vannak most olyan gyógyszerkísérletek, ami a Parkinson-korra jellegzetes kóros fehérje termelődést tudják eltolni. Tehát lenne 3-4 olyan ígéretes gyógyszer, ami elképzelhető, hogy működőképes lenne, hogyha megfelelő korán még a mozgással kapcsolatos tünetek megjelenése előtt alkalmaznánk, és elképzelhető, hogy ez akár lecsökkentené a Parkinson-kor kialakulás esélyét, vagy esetleg több évtizedre kinyújtaná azt.
Mi van akkor, amikor a gyógyszeres beavatkozás elér egy bizonyos szintet, egy plafont, amikor már ezek nem hozzák meg a várt eredményt?
Szerencsére Magyarországon szinte minden olyan eszköz elérhető, ami a nyugat-európai betegeknek a gyógyulásában is nagy szerepet játszik. Ilyen például a miai stimulációs kezelés, ilyen a különféle pumpás kezelések, amivel a betegeknek a mozgás teljesítményét, a hangulatát, az alvását, illetve a hétköznapét és az életminőségét szinten tudjuk tartani, esetleg drámai módon tudjuk javítani.
A mélyagy stimulálásos kezelés mennyire elfogadott?
A mélyagy stimuláció az 2001 óta Magyarországon tévéfinanszírozott eljárás. Pécsen 2001-ben kezdtük el az idegsebészet, illetve a neurológiáknak a együttműködésébe ezeket a műtéti, illetve ezt követően a beállítási kezeléseket. Az idegsebész az agy bizonyos területére beültet egy-egy elektródát, amit mi kívülről egy nem szív, hanem agyi pacemaker útján tudunk ingerelni, és a tünetek súlyosságától függően tudjuk ezeket az ingerési paramétereket beállítani. Nem csak a remegés, hanem a meglassultság, az izomereség is jelentősen javítható Parkinson-kor esetében. Azok a betegek, hogy nem alkalmasak milyen stimulációs kezelésnek, azoknál úgynevezett levodopa pumpás kezelések jöhetnek szóba. Egyelőre Magyarországon a BIL rendszeren keresztül alkalmazott pumpás kezelések, de Európai Unióban is, vagy lehetőleg Magyarországon néhány hónapon belül szintén elérhető lesz a szubkutánus, azaz a bőrön keresztül adott levodopa pumpás kezelés.
A kezelés során negatívan befolyásolja az eredményt, hogyha van valamilyen társbetegsége is az illetőnek?
Általában elmondhatjuk, hogy a Parkinson-kor jól kezelhető betegek jelentős részénél, viszont a súlyos szívbetegség, a súlyos tüdőbetegség, egyéb daganatos betegségek korlátozhatják a gyógyszereknek a hatékonyságát, alkalmazhatóságát, illetve ha valakinek olyan betegsége van, amivel például a mozgása romlik, lehetnek ilyen ízületi betegségek például, vagy gerincbetegségek, az szintén a Parkinson-os tünetek romlását okozhatja.
Hogy a genetikai hajlam, ha megvan az emberben, akkor milyen szűrővizsgálatot, vagy milyen megelőző óvintézkedést javasol?
Amire van egyértelmű adat, az 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 egészséges étrend, itt inkább a mediterrán diétát szokták javasolni, hogy minél több zöldséget, inkább halakat, fehér húst, mintsem vörös húst használ valaki. A rendszeres testmozgás az képes csökkenteni a Parkinson-kor kialakulási esélyét. Ezt mindenkinek elmondható, függetlenül attól, hogy örökletes hajlama van, vagy pedig csak egy egészséges életet szeretne élni.
A sajtóanyagban, amellyel kezdtük a beszélgetést, azt is olvastam, hogy nagy társadalmi hiányosságok tapasztalhatók a Parkinson-kór terén. Ez hogy értendő?
Említettük, hogy a Parkinson-kor egyre fiatalabb korosztályt érinti. Nincsenek magyar adatok, de egy 2006-os Egyesült Királyságbeli vizsgálat kimutatta, hogy ha valakinek felállítjuk a Parkinson-kor diagnózisát, akkor átlagosan 5 éven belül elveszti a munkáját. Ha 50 év alatti, akkor ez lehet egy pár évvel több, ha 55 év felett, akkor másfél-két év alatt bekövetkezhet ez a szomorú esemény. Jelenlegi gyógyszeres kezeléssel a betegek egy részén a munkaképesség megőrizhető lenne. Viszont nem párosul például adókedvezménnyel, ha a betegeknek olyan tünetei vannak, hogy nehezebben tud járni, nem tud tömegközlekedést alkalmazni, például nem jogosultak az ilyen parkolókártyákra sem. Illetve van egy másik jelenség, hogy a betegeknél kialakulhat akaratlan túlmozgás, kicsergés, remegés, amit maga a társadalom nem tud helyesen értékelni, és nagyon gyakran azt gondolják ezekre a betegekre, hogy alkoholisták, és azért vannak ezek a mozgásaik, mert alkoholos befolyásoltság alatt vannak.
Hát igen, kicsit a másság tolerálása jut az eszembe, ezen a területen bizony még nekünk is nagyon sok hiányosságunk van, nem nagyon tudunk mit kezdeni, ha látunk egy ilyen esetet vagy egy embert. Vannak betegszervezetek. Ezek a betegszervezetek tehetnek valamit annak érdekében, hogy a Parkinson-kórban szenvedők más elbánásban részesüljenek?
Én azt gondolom, hogy a betegszervezetek nagyon fontosak. Az Európai Unióban is egyre több hangsúly van az adott betegségek kapcsolatos betegszervezeteknek. Egyrészt ők tudják egymást koordinálni, tudnak egymásnak segíteni. Parkinson-kórban ez azért fontos, mert nagyon gyakran párosulhat úgynevezett apátiával, érdektelenséggel. A beteg nem nagyon akar elmenni társaságba, szégyeli a betegségét, hogy lassabb, ügyetlenebb, esetleg remegősebb lenne egy beteg. A szervezetben mindenkinek vagy saját maga, vagy a hozzátartozója révén érintett, és tudják ezt kezelni, ki tudják beszélni, olyan taktikákat, olyan praktikákat tudnak egymástól tanulni, ami az életben való boldogulást tudja segíteni. Ezen túlmenően sajnos Magyarországon a beteg szervezetek úgy gondolom nem annyira erősek ebben, hogy érdeket is érvényesítsenek. Nagyon fontos lenne az, hogy ki tudják járni azt, hogy hogyan kaphatják meg azokat a társadalmi kedvezményeket, ami mondjuk egy laktózintoleranciába járó beteg megkap, ilyen lehet például az adókedvezmény, amivel tudnánk azt honorálni, hogy ő még szeretne dolgozni, és szeretné hasznos tagja lenni a társadalomnak.
És mit tehet mondjuk egy tudományos szervezet, mint a Magyar Tudományos Parkinson Társaság, amelynek ön az elnöke?
A Magyar Tudományos Parkinson Társaság az egy orvosi szervezet, nem beteg szervezet. Mi nekünk az egyik legfontosabb célunk az, hogy a betegség kezelése kapcsolatos legújabb, legeredményesebb technikákat bemutassuk. Megjelent az egészségügyi közlönybe 12 év után a legújabb Parkinson-kor kezelési irányelv. Ami azért nagyon fontos, hogy bemutathassuk a neurológusoknak, hogy hogyan kell, hogyan érdemes a betegeket kezelni, hogy a legjobb, a leghatékonyabb tüneti javulást tudjuk elérni.
Van tehát egy általánosan elfogadott protokoll ebből a szempontból?
Hivatalosan minden fontosabb betegségnek kellene lenni egy szakmai ajánlásnak. Viszont Magyarországon az úgynevezett irányelveket a minisztériumok koordinálják. A minisztérium által kidolgozott nagyon szigorú kautérek mellett kell ezeket kidolgozni. A mi irányelvünket 2021-ben kezdtük el kidolgozni, és most 2024-ben jelent meg, aminek az egyik legnagyobb oka az volt, hogy nagyon sok szervezeten, társhatóságokon kellett keresztül mennie.
Végezetül egyetlen egy kérdés. Mi a személyes vélekedése arról, hogy két évtized alatt megduplázódhat az e-betegségben szenvedők száma?
Én úgy gondolom, hogy környezetünk folyamatosan változik. Egyre több olyan élelmiszert, olyan vegyi anyagokat, környezetszennyezést tapasztalunk meg, ami korábbi évtizedekben nem volt. Nem tudjuk, hogy hogyan, miként, de ezek valamilyen szinten befolyásolhatják a Parkinson-kor kialakulási esélyeit. nagyon intenzíven vizsgált terület, és bízok benne, hogy néhány év, esetleg évtized alatt sikerül megtalálni azt a fajta kezelési lehetőséget, amivel nem csak tüneteket tudjuk javítani, hanem esetleg a betegség kialakulását megelőzni is tudjuk.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Kovács Norberttel, a Pécsi Tudományegyetem neurológiai klinikájának igazgató helyettesével, a Magyar Tudományos Parkinson Társaság elnökével beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt! A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Kedves hallgatóink!